iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Az előző rovarban sokat beszélgettünk arról, hogy milyen modern technológiai megoldásokat és milyen egyszerű megoldásokat tudnak alkalmazni arra, hogyha valaki borsot akar törni, főleg mondjuk egy olimpiai szervező csapat orra alá. Most inkább beszélgessünk egy picit arról, hogy ezeket a technológiákat, akár egy egyszerű megoldás, vagy akár egy egyszerű ötletet, akár nagyon-nagyon-nagyon fejlett megoldásokat hogyan használnak az olimpiai felkészülésben, az olimpiai sportokban, és ugye egyáltalán az olimpiai szervezésben is akár, mert hogy a párizsi olimpia nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból mutatta meg azt, hogy bizony olyan modern időket érünk, amikor már nem csak arról beszélgethetünk, hogy milyen módon készül fel egy sportoló és milyen edzésmódszereket választ, hanem hogy milyen technológiát, milyen fejlett megoldásokat alkalmaz az adott sportoló az adott sportágban, ugyanis ez nagyon-nagyon sok téren ütközik vissza a párizsi olimpiában.
Nem feltétlenül a párizsi olimpia az első, ahol ezeket a technológiákat használják, és nem feltétlenül magán a versenyeken nagyon sok olyan technológia van, ami az edzést és a felkészülést segíti a sportolók és az atléták esetében. De egy pillanatra ugorjuk vissza arra, hogy ugye jelenleg az egyik legkomolyabb üzenete a mostani párizsi olimpiának az az, hogy megpróbál minél zöldebb lenni, minél környezettudatosabb lenni. Szerintem nincs olyan élő ember, aki nem találkozott az olimpiai faluban a kartonpapírból készült ágyakkal és azzal a hírrel, hogy nincs klíma egyetlen egy szálláson sem a sportolók számára. Éppen ezért például az Egyesült Államokban azt hiszem a kosárcsapat úgy döntött, a férfi és a női, hogy ők inkább kivesznek egy szállodában egy jó pár szobát, akár egy emeletet, és ott teljes luxusban élik az életüket. Tehát ez a fajta üzenet egyrészt számomra nagyon pozitív, azt nem tudom eldönteni, és ezt beszéltük is a Petivel, az ő ötlete volt, hogy mi történik azzal a számtalan ventilátorral, mert bár klíma nincs ezeken a szállásokon, de ventilátorokat biztosítanak a sportolók számára, hogy valamennyire azért hűtsék magukat, hiszen Párizsban is rekordmeleg van, mint ahogy most mindenhol dőlnek meg a meleg rekordok. De hogy ez a zöldség üzenet, ez nagyon átjön az olimpián, miközben a másik oldalon pedig ott ez az abszolút high-techség, hogy egy borzasztó drága ajándékcsomag fogadja őket széthajtható csúcskategóriás egyedi mobilokkal és egyéb ajándékokkal ezen a kartonpapírágyon és PET-palac szivacson az érkezőket, miközben ugye maguk a sportolók is egyre inkább támaszkodnak a technológiára, és maga az olimpia is egyre inkább bevon olyan dolgokat, amik egyszerre technológiai és egyszerre ökológiai szemléletűek. Például szerintem nagyon sokaknak föltűnt, hogy a futópályának nagyon furcsa rikító lila színe van. Alapvetően ezek a rikító színek most jellemzik is az olimpiát minden szempontból, de speciál a futópályának azért van ilyen színe, és nem az a klasszikus barnás-vöröses megszokott futópálya szín, mert hogy ez is a környezettudatosság jegyében készült, és az olasz halászati szövetkezetekkel közösen összefogva kagylóhéjat tartalmaz az anyaga ennek a futópályának, tehát gyakorlatilag ezzel az olasz vállalattal közösen most egy sokkal zöldebb, egy sokkal fenntartható futópálya készült, ami speciál nem mellesleg szép PR stuntként lila színű lett, tehát mindenképpen lehet róla beszélni, de ezen felül, mint ahogy említettem, rengeteg-rengeteg technológia segíti mind a sportolókat, mind pedig a bírákat.
Egészen meglepő apróságokra kell odafigyelni a különféle fejlesztőknek, mert hogy elég csak arra gondolunk, hogy milyen biztonsági megoldásokat kell mondjuk egy sí és egy snowboard verseny kapcsán alkalmazni a különféle biztonságtechnológiai csapatoknak. Például a KKR-t ezekben az esetekben is olyan légzsákokra van szükség, és ezt egyébként nemrég tudtam meg, hogy ilyen komplex légzsák rendszert is tudunk gyártani, vagy tudnak alkalmazni, ami jóval ezelőtt ki tud nyílni, hogy ütközne a sportoló. Nyilván egy jóval, az itt tized és század és ezred másodpercekben kell mérni, de hogy az ütközés előtt még annyival ki tudjon nyílni, hogy mindenképpen a lehető legoptimálisabban megóvja a sportolót a különféle sérülésektől, ami egy ütközés során keletkezne, de éppen ilyen érdekes megoldásokat tudnak magára a teljesítménymérésre is alkalmazni a sportolók esetében. Van olyan szenzoros padló platform, ami több mint 50 paramétert képes mérni, ki tudja mutatni azt, hogy az adott sportoló milyen felkészültségi állapotban van, mennyire sérült meg adott esetben egy-egy korábbi edzés során, vagy korábbi mérkőzés során, illetve hogy mennyire fáradt el az adott feladat teljesítésekor, és ezeket utána az edzők tudják elemezni, és ez alapján módosítani az edzéseiket. Úgyhogy itt a felkészülés egy abszolút technológiai irányba ment át. Beszámolhatunk egyébként arról, hogy tékvandós és akkor kesztyűt, lábvédőt és mellényt egyaránt fel tudnak szerelni mindenféle szenzorokkal, kamerákkal. A 2016-os olimpia óta például alkalmazák is ezeket a megoldásokat arra, hogy utólagosan kielemezzék a sportolók tevékenységét, a sportolók mozdulatait. De nyilván maga a vezeték nélküliség is nagyon sok helyen előkerül a különféle sportok kapcsán, vagy a párbajtörőzők réges-régen még úgymond kábelekre voltak kötve, tehát a ruhájuk ahhoz, hogy érzékelje azt, hogy mikor és hol kaptak milyen találatot egészen pontosan, azt, hogy egy olyan érzékelő rendszer adta, aminek az áramforrását, illetve magát az érzékelés folyamatát egy derekukra kötött kábel biztosította. Jelenleg ez most már a 2016-os olimpia óta vezeték nélküli technológiára váltott át, és különféle felszerelések ugyanígy wireless kommunikációval tudják átadni az információt a sport eseményt követőknek, bíráknak, illetve gyakorláskor nyilván az edzőknek. Vannak olyan szenzorok, amelyek képesek azt is érzékelni, hogy az adott atléta melyik izomcsoportban és hol mennyi tejsavat termel. Tehát láthatóan, hol van szükség erősítésre, mely területeket kell kímélni, és ez ugye például az MIT egyik fejlesztése, hogy minél jobb kondícióban tartsák a sportolókat, és nyilván ugye megelőzzék a különféle sérüléseket, de hogy nem csak aktív és nem csak digitális technológia az, ami segíti a sportolókat, az analóg, a klasszikus felszerelések világában is nagyon-nagyon sok változás történt az elmúlt években, évtizedekben, és olyan egyszerű dologban is tetten érhető ez, mint mondjuk az úszódressz.
Igen, és egy időben, nem tudom, hogyha valaki nézte a vízi sportokat, akkor nagy sportkavart, azt hiszem cápabőrnek hívták, tehát shark skinnek a speedo fejlesztését, amit aztán ki is tiltottak a sporteseményekről egy jó időre, mert egész egyszerűen azt mondta az úszó szövetség, és azt mondták a bírák, hogy olyan előnyt ad azoknak a sportolóknak ez a speciális, a speedo által kifejlesztett úszódressz, ami tized másodpercekben mérhető, ami ugye adott esetben olimpiai érmeket dönt el, nem is csak egyet vagy kettőt, tehát az ezüstöt és az aranyat, hanem akár azt is, hogy egyáltalán érmes lesz-e valaki, és ezzel kapcsolatban érdekes, hogy milyen szinten fejlődött a technológia. Nyilván most már nem pamutban és gyapjúban úsztak, mint az 1900-as évek elején az úszóink, és nyilván nagyon odafigyelnek, és azóta a speedo mellett sokan fölzárkóztak, és most már ilyen kompressziós, speciális ruhákban úsznak, úszódresszekben úsznak a versenyúszók és a sportolók, tehát ezek azok, amiket a szabályozás engedés, ezt ki is tolják a maximumig. De itt van például egy nagyon érdekes tény, amit én nem tudtam, hogy a kerekesszékes versenyzők közel 40 km/h sebességre képesek a kerekesszékben, és évről évre csökken a 100 méteres futók és a 100 méteres kerekesszékes paralimpikonok közötti távolság időben, de 10 másodperc körül futják a legjobb futók a 100 métert, és már 14 másodperc alatt vannak a kerekesszékesek is 100 méteren, tehát a hardware, az analóg hardware fejlődik, mint ahogy például a Viazonnak van olyan cipője, aminek a talpán teniszcipő, kifejezetten teniszcipő, és kifejezetten a műanyag pályákra kifejlesztve, ugye ami a jelenlegi olimpián is műanyag pályán játszanak, nem salakon, nem a régi klasszikus barna salakon. Van két olyan felület, ami lehet csúszni. Minden része tapad a cipőnek, de van két olyan speciális felület, ami fantasztikusan jól csúszik, és ha megtanulja a teniszező használni ezt a két csúszó felületet, akkor akár 25-30%-kal gyorsabban érhet oda és fordulhat vissza egy-egy labda érintésnél, ami pontokat és adott esetben bizony olimpiai eredményeket dönthet el. Tehát nagyon érdekes, hogy a technológia milyen szinten gyorsítja fel, tolja ki az emberi határokat, és nagyon érdekes az is, hogy míg például az egyik oldalon ugye szabályozták a speedo-féle ruhát, és ott azt mondta az úszószövetség, hogy eddig lehet nyújtózkodni a technológiai fejlesztésekben, a másik oldalon például ugye ez a csúszócipő a Wilsontól, vagy annak idején a nagy botrány kavart Nike futócipő, amelyben egy futó megdöntött minden maratoni rekordot, amit csak meg lehetett dönteni, és azt mondták, hogy egész egyszerűen akinek nincs az a cipő a lábán, az már bizony tized másodperces hátránnyal indul rögtön csak azzal, hogy nem az a cipő van a lábán. Tehát, hogy a szabályozás és a rendszer és a szabályok és az ellenőrzés hol éri utol, és ha már ellenőrzés, akkor mindenképpen meg kell említenünk, hogy az AI nem kerüli el a párizsi olimpiát sem.
Igen, és egy egészen véleményes helyzetben alkalmazzák most az AI-t, ugyanis a mesterséges intelligenciát mondhatjuk, hogy ráeresztették több ezer kamera képére. A francia hatóságok és szervezetek ugyanis elemzési céllal elkezdték alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Fontos egyébként ezt megjegyezni, hogy saját elmondásuk szerint nem használnak arcfelismerést és egyéb biometrikus azonosítást. Mindössze arról van szó, hogy egy már több esemény kapcsán, például a Cannes Film Fesztivál vagy egy nemrégiben megtartott Depeche Mode koncert esetén is használt technológiát most egészen nagy széles körben alkalmaznak. Ez a technológia pedig arra szolgál, hogy a mozdulatokat, a különféle gyanús viselkedéseket ismerje fel, melyeket utána az ezekről szóló információkkal együttesen átadja a szervezőbizottság rendészeti szervének is. Ami kérdéses ebben a történetben nyilván egyrészt, hogy valóban mennyire lehet biztos abban mindenki, hogy nem tárol akár csak ideiglenesen is biometrikus adatokat, tehát felvételeket, arcmozgásokat és arcfelismeréses technológiával készült azonosítási pontokat a 3-4-5 nagy szervezet, akiket bevontak ebbe a kísérletbe, mert ugye ez egy kísérlet jelenleg még, és éppen ezért ugye nagyon komoly kérdéseket vett fel, hogy az Európai Unió GDPR rendelkezésének mennyire fogok tudni majd megfelelni ez a rendszer, és hogy egyáltalán mennyire működhetne most legálisan is. Másrésztről pedig, ha bármi történik az olimpián, bármiféle esetben, azt találják mondani, hogy bizony, ez a rendszer működött, és ez kiszűrt nagyon-nagyon sok olyan esetet, amiből akár komolyabb is lehetett volna. Mi lesz az a pont, amikor azt fogják mondani, hogy mondjuk ezt a napi életben, ezt a mindennapokban különféle rendfenntartási szervezetek majd használhatják is akár. Úgyhogy ez a rész az, ami elég véleményes, a technológia sok oldalról könnyítette meg a sportolók életét, sok szempontból kitolta az emberi teljesítmény határait, de azért nyilván ott van velünk az az egészen komor felhő, amit most jelenleg az AI és az adatfelhasználási aggályok, melyekkel azért kell is foglalkozni, és a jövőben mi is fogunk majd még foglalkozni.